Jézus az üldözésről beszél. Először ezt a részt felolvasom. Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Az emberekkel szemben legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek, mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak és vesztüket okozzák. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül. Ha valamelyik városban majd üldöznek benneteket, meneküljetek a másikba, mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg az emberfia el nem jön. Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál. Legyen elég a tanítványnak, ha olyan, mint mestere, s a szolgának, ha olyan, mint ura. A ház urát Belzebulnak nevezik, mennyivel inkább háza népét. Kedves testvérek, az idézett evangéliumi rész, főleg első mondatával fogunk foglalkozni. Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Először is tudnunk kell, hogy az Jézus az üldözésekről beszél itt ezen a részen. Üldözés a Szentírásban az üdvösség történetének egyik legalapvetőbb jelensége. Az első bűnbeeséstől egészen a világ végéig, az üdvösség teljessé válásáig minden Isten ellenes erő megkísérli, hogy az Istenhez kötődő embert elszakítsa urától. A műsző használatot a katonai nyelvből veszik át Izrael fiai. Jól lehet Izraelnek, mint Isten választott népének az üldözés legősibb megtapasztalásai közé tartozott. Elsősorban a nép vezetőinek, például Mózesnek és a prófétáknak kellett sok üldözést vállalniuk. Az üldözés az idők teljességének közelettével egyre fokozódik. A gonosz hatalmába esett világ kifejezetten ellenséges magatartást tanúsít, és minden erővel igyekszik Isten országának elérkeztét feltartóztatni. Így az üldözések a végső pusztulás előjelei közé tartoznak. Az üldözések sora Jézusban üdvösség történetileg eléri a tetőpontját. Jézus üdvösséget szerző tettével teljesen egyértelművé válik, hogy az üldözéseknek értelmük volt, fontos szerepet játszottak Isten üdvözítő tervében. Jézus követése szükségszerűen üldözést von maga után, melyet nem csak Jézus tanúinak, az evangélium hirdetőinek kell vállalniuk, hanem azoknak is, akik a tanításukat befogadták, ha azt akarják, hogy az megteremje a gyümölcsét is bennük. Gyakran a közösséget, az egyházat veszi célba az üldöző hatalom. Például az apostolok cselekedeteiben, olvasuk 8.1-ben, azon a napon nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével mindannyian elszélettek Júdea és Szamária tájékára. A hegyi beszéd szerint boldogok, akik üldözés szenvednek. Máté 5. fejezete, 41. verse arra szólítja fel Jézus a tanítványokat itt ezen a helyen, hogy üldözőikért is imádkozzanak. A szinoptikus hagyományban Jézus egyfelől álhatatosságra és bátorságra buzdít az üldözések közepette, sőt arra tanít, hogy a halálra is készen kell állni. Másfelől viszont óva inti a tanítványokat, nehogy könnyelműen vitákba bonyolódjanak, inkább meneküljenek el. Pál apostol jól ismeri az üldözést, hiszen kezdetben ő maga is üldözte Krisztus híveit. majd az Úr akaratából neki is bőséges része lett az üldözésben. Az első korintusi levélben írja, nincs otthonunk, és kezünk munkájával keressük kenyerünk. Ha átkoznak minket, áldást mondunk, ha üldöznek, türelemmel viseljük. Személyes tapasztalatából fakad a meggyőződő erő, amikor az üldözésről ír. Például a Galatákhoz írt levélben, vagy a második Tesszaloniki levélben. Az üldözőket az evangéliumok nem határozzák meg közelebbről. Az apostolok cselekedetei szerint elsősorban a zsidók közül kerültek ki, akik Pálnak sem tudtak megbocsátani, hogy megtért Krisztushoz. Olykor az üldözés a családból indul ki, vagy a zsidó-keresztény testvérek köréből. A rómaiaktól csak ritkán és közvetve. Thank you. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben Antonio Vivaldi műveiből válogatunk. Azt olvastuk a ma boncolgatott evangélium mi részben. Jézus azt mondja, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Jézus küldi a tanítványait. Valójában itt tág értelemben megbízásról vagy feladat teljesítéséről van szó. A küldetésnek tárgya és három szereplője van, a küldő, a küldött, és az, aki ez a küldetés szól, vagyis a címzett. Teológiai értelemben a küldetés Istentől, az egyház életében, a Jézus Krisztustól kapott feladat teljesítése, vagyis misszió. A küldetések sajátossága a küldő, a küldött és a címzett közötti szeretetre épülő közösség. Isten ugyanis az ember iránti szeretetből hívja a küldendőt, aki Isten és a címzettek iránti szeretetből a meghívásban elfogadja a küldetést, tudván, hogy így részesedhet abból a misztériumból, ami küldetésének tárgya. A Szentírásban Isten gyakran küld angyalt üzenettel vagy eszközül. Az Ószövetségben a szó jelenti Isten megnyilatkozásának formáját is. A személyes küldött a királyok korában Isten szavának közvetítője. A próféta, aki Isten nevében beszélt, olykor akaratát is végrehajtotta. Az Új Szövetségben Isten küldötte keresztelő János az előfutár. Jézus önmagát küldöttnek, mondta több helyen, de a saját nevében beszélt, nem úgy, mint a proféták. János evangéliumában ismételten arra hivatkozott, hogy őt az Atya küldte. Dicsősége és hatalma abban áll, hogy nem a magáét, hanem saját hatalmával közeledik, hanem mindent az Atyától kapott, és az ő akaratát hajtja végre. Nála a küldetés és a fiúság összekapcsolódott. Jézuson keresztül maga Isten szólt, a fiúban az Atya vált láthatóvá. A küldetést Jézus személyesen átvette és tudatosan azonosította magát az Atyával. Jézus úgy küldte apostolait a világba, ahogy őt küldte az Atya. Ezért Krisztus nevében közvetítik a kiengesztelődés tanítását, és küldetésük Istenhez megy vissza. Az egyházban az apostolok küldetéséről beszélünk. Egyházi nyilatkozatok ezen a téren szentírási kitételeket ismétlik. A teológia a fiú küldetésével világította meg a megtestesülés és a megváltás titkát, a Szentlélek küldetésével pedig az egyház életét és a kegyelmi rendet. Az isteni személyeknél a küldés az eredet kifelé való meghosszabbítása. Igazából a belső származást is csak a külső küldésből olvasta ki az egyház. Az Atyát senki sem küldte, ő viszont küldte a fiút, aki tőle születik, és a fiúval együtt küldte a Szent Lelket, aki mindkettőjüktől származott, de úgy, mint egy elftől. A küldés azonban nem aláfölé rendelésen alapul, hanem Isten szent háromsági élete kitárul a világ felé. Kedves testvérek, a teológia beszél a fiú és a Szentlélek külső látható üdvtörténeti küldetéséről és belső kegyelmi küldéséről. A kifelé való küldetés épp úgy nem osztja meg Isten lényegi egységét, mint a belső származás. Isten nem csak transzcendens természetének javait érezteti meg az emberrel, hanem személyes sajátságait is, atyaságát, fiúságát és a Szentlélekben kifejeződő szentségét. A személyek a küldetésben sem különülnek el egymástól, hanem teljesen áthatják egymást. Ezért fölmerül a kérdés, hogy amikor a Szentlélek lélekben lakásáról beszélünk, az csak kisajátítás, vagy valamilyen szorosabb kapcsolat közte és az ember között. A fiú belső kegyelmi küldésének az ősmintája megtestesülés. Ott teljesen magára vette az emberi természetet és kifejezte magát benne. A kegyelmi kapcsolatban azonban csak lefoglalja az embert és részesíti saját fiúságában. A fiú küldésének következménye a Szentlélek elküldése. Krisztus általa kapcsolja magához az embereket, és így hozza létre egyházát, mint kegyelmi közösséget. Az isteni személyek lényegi egysége alapján azonban azt kell mondanunk, hogy egy személy jelenléte a másik kettőjét is magával hozza. Ezért beszélhetünk a Szent Háromság lélekben lakásáról is. Ilyen formában az ember kegyelmi állapota már elővételezése és záloga az örök életnek, a színelátásnak. Küldött a küldetést teljesítő személy. Szentírásban Isten küldöttei az angyalok, illetve az Isten népe kiemelkedő szolgálatával megbízottak, például Ábrahám, Mózes, a próféták, vagy keresztelő János, ahogy Márk 1:2-ben olvassuk, amint Izajás próféta megírta, íme elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. Jól lehet, a küldöttet küldője hatalommal ruházza fel, gyakran a képviseletével is megbízza, de nem nagyobb a küldött annál, aki küldte. Jézus az Atya küldötte, aki Istent és az ő igazságát nyilatkoztatja ki, s küldöttségét gyakran kifejezetten megfogalmazta. Például, mikor azt mondja, azért jöttem, hogy, és itt tovább, mert nagyon sok utalást találunk, elsősorban János evangéliumában. Jézus a maga küldött voltát továbbadta apostolainak, és nem csak Izrael fiaihoz, hanem minden néphez küldte őket. Jézus üdvözítő műve mennybe menetele óta az egyházban folytatódik a Szentlélek által. Kedves testvérek, az elmúlt percekben az üldözésről, a keresztény küldetésünkről beszéltünk, Jézus utasítás és tanítása alapján, amikor így küldi az tanítványokat, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, és most itt tanóra vége felé még a bárányokról és a farkasokról szeretnék szólni. Megemlítem, akik szombaton hallgatnak bennünket, hogy ez élőadás, aki szeretne az elhangzottakhoz hozzászólni, kiegészíteni, megteheti a 00-421-35-772-72-72-es telefonszámon. Bárány az ártatlanság, szelídség, a kiszolgáltatottságot megadóan viselő magatartás jelképe. Az Ószövetségben Ábel áldozataként tűnik föl először, és a kivonuláskor lesz, mint húsvéti bárány, a legfontosabb áldozati állat. Ózeásnál a szelídség jelképe, Jeremiásnál a haragtól való mentesség, Izajásnál a türelem, a Zsoltárokban és a bölcsesség könyvében az öröm jelképe. A Teremtés 22. fejezetéből vezették le a reggeli és az esti bárány áldozatot. Mória hegyét azonosították Sion hegyével, és a jeruzsálemi templom áldozati oltárának előképe volt Ábrahám oltára. A bárány már Krisztus előtt első században Ábrahám áldozatára is emlékeztetett a húsvéti ünnepeken. Izsák csodálatos megmenekülésében Izrael Egyiptomból való, illetve végső szabadulását látták. A megváltást hirdető sófár hangja az Ábrahám által föláldozott kos szarvából készült. Az új szövetségben a bárányok, a keresztények, akik ismerik Jézus hangját. Keresztelő Szent János az Isten bárányaként mutatja be Jézust, és számos utalás van a húsvéti bárányra. Amikor Jézus a teste evéséről beszél, a 6. fejezetben, valószínűleg a húsvéti bárányhoz, mint előképhez hasonlítja magát. Később az előkép szimbólum lett, és a jelenések könyvében a bárány önállóan cselekszik, a trónon ül, fölnyitja a könyvet, pásztorként vezeti a nyájat, vagy menyegzőre hív. A megölt, mégis élő bárány a föltámadott Úr jelképe. Az egyházatyáknál a bárány áldozata minden áldozat beteljesedése. A Teremtés könyvének 22. fejezetét összevonták az Izajás 53:7-tel, és a szarvainál fogva bozótban fönnakadt kos a keresztre feszített Úr előképe. Már Szardeszi Meliton összekapcsolta a föláldozott kost és a leölésre vitt szótlan báránt. A Mória hegye nála is azonos a Sion hegyével. Origenész az első, aki mind a kost, mind Izsákot Krisztus előképének tekinti. Szent Polikárp hátratett kézzel és megkötözve olyan volt, mint a nagy nyájból való áldozatra szánt jeles kos. Istennek készített kedves, egészen elégő áldozat. Ezt olvassuk a szenvedéstörténetben Szent Polikárptól. A kost összekapcsolták az engesztelési napon föláldozott bakokkal is, oly módon, hogy a két bak Krisztus két eljövetelét szimbolizálja. Az 5. század első felében antiochiai és alexandriai íróknál a két bak a Krisztusban levő két természetet jelenti. Nazianzoszi Szent Gergely húsvéti beszédében összefoglalja a bárány szimbolika minden vonatkozását. A bárány az ártatlanság jelképe, büntelen áldozatként a régi mezítelenséget, azaz Ádám bűnösségét megszüntető öltözet, a halhatatlanság ruhája. Alakjához kapcsolódik az év, az igazságosság napja, a koszorú fogalma. A húsvéti bárány a legkorábbi Krisztus és egyben eukarisztikus szimbólum kialakulásának alapja. Jézus az előkészületi napon halt meg. A húsvéti báránt is kereszt alakban kifeszítve sütöttek meg. A pászka szót passióként, vagyis szenvedésként értelmezték, minthogy Jézus halála előtt maga is elköltötte a húsvéti vacsorát, ami Máté, Márk és Lukácsnál szinte fontosabb, mint Krisztus halálának körülményei. A keresztény tradícióban a bárány az új exodus, a kivonulás, az ószövetségbe való átmenet szimbóluma lett. A bárány egyéves kora a latin atyáknál az Úr kegyelmének esztendeje. A leült, mégis élő bárány alapja lett a doketizmus tévedésének is, és a gnosztikusok kedvelt jelképe lett, de törölték a húsvéti jelzőt és az ószövetségi vonatkozásokat. Küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé, mondja Jézus. Farkas a kutyafélék családjába tartozó, falkában élő, vadászó, ragadozó állat. Palesztinában ugyanaz a farkas fajta él, mint Európában, csak valamivel világosabb a szőre. A Szentírásban Jákob áldásában Benjamin törzse harciassága miatt úgy szerepel, mint ragadozó farkas. Jeremiás 5. fejezete és 6. vers a félelmetes ragadozó, ezt olvasom, hogy félelmetes ragadozó nappal a sziklák között tanyázik, a pusztában rejtezik, az est leszálltával pedig zsákmány után indul és veszedelem anyájnak. Izajás a 11. és 65. fejezetben a messiási korban megszelídül a farkas. A kíméletlen önző vezetők jelképe Ezekiel szerint. Az új szövetségben az ördög, a báránybőrbe bújt farkasok, a tévtanítók és a hamis proféták képe. A farkasok közé küldött bárányok Jézus apostolainak képe. Kedves testvérek, megköszönöm, hogy a elmúlt bőfél órában velem tartottak, még ha kicsit nehezebb is volt talán megértésre mai hittanórának a mondandója, de bízom benne, hogy legalább egy kicsit sikerült mélyebben megvilágítani az egyes kifejezéseket biblikus értelmen, amelyekről Jézus beszélt. Köszönöm itt Észak-Komáromban Csepregi Lászlónak, Budapesten a szolgálattechnikusnak közreműködését. Lépes Loránd atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránd atyával.